A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Elég egy rossz mozdulat, egy szikra, egy gyermekjáték vagy egy háztartási baleset, és már is megtörténik a baj. A szemünk az egyik legérzékenyebb szervünk, mégis sokszor csak akkor figyelünk rá, igazán, amikor már sérült. De mit tegyünk az első percekben? Szabad-e dörzsölni, kiöblítsük, letakarjuk, vagy azonnal orvoshoz kell fordulni? És mi az, ami segít, és mi az, ami végleg ronthat a helyzeten? A mai műsorunkban, a mai medicinában arról beszélgetünk, arról lesz szó, hogy miként reagáljunk helyesen szemsérülés esetén, és hogyan előzhetjük meg a maradandó károsodást. Témánk: perceken múlik a látás. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megíratják SMS-ben 0740-274-165, tehát ismételjük 0740-274-165. Műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető, elérhetőségünk a marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Ellekes Ella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Ismételten tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki ismételten ránk szánja ezt az estét, tehát a információt szeretne szerezni ezekről a dolgokról. Igaz, hogy már két alkalommal is próbáltuk körüljárni és megmutatni a szemsérülésekkel kapcsolatos tudnivalókat, de még mindig maradtak megbeszéletlen dolgok. És amint a témánk is kimondja, hogy már néha percekkel múlik a látás, illetve annak megőrzése vagy megmentése. Tehát nem akarunk, mondjam azt így, ijesztőek lenni, de azért ezt jó az észbe vésni. És ez azért is van így, mert a szemünk, a látás érzékszervének az egyik nagyon fontos része, az igenis ki van téve, tehát a felszínen található, és a sérüléseknek ki van téve másrészt. A szemsérülések gyakran végződnek különböző mértékű maradandó károsodásokkal, s harmadrészt minden tevékenységi területünk tartalmaz számos, látásunkat veszélyeztető körülményt. Éppen ezért próbáltuk körüljárni a szemsérülések sokféleségét, hogy ezek lehetnek ugye fizikai és vegyi eredetűek, a fizikaiak is lehetnek úgynevezett mechanikus behatások következményei. Ezek okozhatnak ugye tompa sérüléseket, tehát megütjük úgymond a szemgolyót magát, vagy a szemgolyót és egyben a körülötte levő szerveket, szöveteket, magát a csontos szemgödröt vagy orbitát. Lehetnek felszíni elváltozásokat okozó sérülések, amelyek érintik, amint említettem, a szemkörüli szerveket, szöveteket, mint amilyenek a szemhéjak, szemzugók, könyvszervek. Lehet a kötőhártya sérülése, amely szintén nem tartozik kimondottan a szemgolyóhoz, de ugye ez a felszínen van, és mondjuk az, hogy az az első, amelyik érintkezésbe kerül a sérülést okozó tényezővel. És akkor természetesen ott van az átlátszó és a fénytörésben igenis nagy szerepet játszó szaruhártya, rettenetesen érzékeny, a felszínt érő karcolásokra, a hámfosztásokra igen heves tünetekkel reagál. Természetesen beszélnünk kell az esetleges idegen testekről, amik lehetnek a felszínen, akár a kötőhártyán, a szemhéjak alatt, a szaruhártyán, vagy különféle, vagy akár be is juthatnak a szemgolyóba. Természetesen ezek az ott levő kis partikulumok, részecskék, azok különböző saját hatást is kiválthatnak, ugye a fémek, a vasnak a rozsdája, a réznek az egyéb oxidjai, az üveg az kevésbé, mivel hogy az kémiailag inert, ugyanúgy ennek a műanyagok, viszont akár egy üvegszilánkot nagyon nehéz megtalálni, és a növényi részek nem utolsó sorban, amelyek főleg a zöld növényekből származók, vagy egyes különböző hatóanyagokat tartalmazhatnak, és azok nagyon aktívan befolyásolják a szemfelszínt. És akkor ezek voltak a felszíniek, és akkor beszélhetünk ugye olyan áthatoló szúrt sérülésekről, amelyek bejuthatnak a szemgödörbe, bejuthatnak a, hát akár a koponya alap sérülései különböző nagy politraumák kapcsán. A nagy erejű sérülések azok befolyásolják nem csak a szem előső felszínét, hanem úgynevezett hátsó szegmentumát is. Ide tartozik az üvegtest, a látóhártya, vagyis igen, ideghártya és a látóideg, valamint az érhártya, hát ezekben ugye vérzések, sérülések, szakadások, leválások keletkezhetnek, amik igenis nehezen kezelhetők a későbbiekben. Fizikai hatásuk hasonlóan a sugárzó energiák, ezekről is nem csak az előző két-három adásban, hanem azelőtt is beszéltünk ugye az ultraviolett sugarakról, az infravörös sugárzásról, a röntgensugárzásról, ívfényről, heggesztésről, ami ezek részbeni kombinációja, és hát maga az túlságosan intenzív látható fény is okozhat bizonyos elváltozásokat a szemfelszínen, vagy akár a mélyben. Tehát ez a lényeg, hogy a sugárzó energiák az átlátszó területeken keresztül bejutnak ugye egész a retináig, érintve a lencsét és az üvegtestet, és ott maradandó, tehát először is összeadódó, tehát szumálódó hatásuk van, és maradandó károsodást is létrehozhatnak. És ugyancsak fizikai sérülésként megemlíthetjük még az elektromos sérüléseket, mint a nagy feszültség vagy a villámcsapás. És nagyon röviden említeném meg a kémiai vagy vegyi eredetű sérüléseket, ugye két nagy csoportjuk van, a savak és a lugok. Hát van valamicske különbség a két hatásmechanizmus között, erről beszéltünk, hogy az egyik egy ilyen barriert képez, lásd a savak, a lugok pedig, hogy két-három nap után is, hogyha nem voltak semlegesítve, tovább haladnak a mélybe, és további szöveti károsodást tudnak okozni. Ilyen szempontból súlyosabb a lugokkal történő sérülés. De mind a kettőre érvényes az, hogy nagyon fontos az óvintézkedés, a megfelelő védőfelszerelés viselése, különösen olyan munkahelyeken, ahol nagy az ilyen kockázat, iparágakban, ahol fénymegmunkálás történik, építőiparban, laboratóriumokban, ahol vegyszerekkel, vagy más sugárzó készülékekkel dolgoznak, a mezőgazdasági munkákban, ahol ott is vegyszertől elkezdve más mechanikai tényezők is hát gyakorlatilag sérthetik a szemet, és ott van az állattartás, vagy esetleg a fűnyírás, amit elég sokan kell végezzenek. Ide sorolhattuk még a különböző kontaktsportok, ahol szintén szemsérülések léphetnek fel. És amit úgy szumálni akarok összefoglalni, az az, hogy ilyen esetekben és egyáltalán a szemvédelme az nem egy lehetőség, hanem elengedhetetlen követelmény. Ha ezt elmulasztjuk, akkor visszafordíthatatlan károsodásokhoz vezethet.
Doktornő, köszönjük az emlékeztetőt, és természetesen a nagyon hasznos kiegészítést is. Mai témánk tehát perceken múlik a látás, és a múltkori medicina utolsó kérdése a következő, vagyis ez volt: milyen tünetek jelentkezhetnek szemsérülés esetén? Legyen ez a mai műsor visszatérő gondolata, kérdése, ugyanis pár dologra, tényre, információra már nem jutott idő.
Igen, hát így gyorsan összefoglalnám azt, hogy mi az, ami fel kell keltse a... hát amúgy is alarmírozó, tehát az, aki benne van, azt nagyon is érinti, tehát ő oda fog erre figyelni, de azért a környezetnek is, akár egy gyerekről van szó, vagy egy olyan valakiről, aki esetleg ezt úgy próbálja minimalizálni, tehát abban az esetben, hogyha erős fájdalom van, vörösség és duzzanat van, ha homályos vagy kettős látás lép fel, vagy hirtelen csökken egy vagy mind a két szemén a látás, fényérzékenység az mindig is például a szemben fellépő gyulladásoknak a tünete, ami lehet persze egy sérülésnek is a következménye. Olyan érzés, mintha szembe volna valami, tehát idegen testérzés. Ha vérzések láthatók a szemfehéren, tehát gyakorlatilag ez a kötőhártya és inhártya, ami elméletileg egy ilyen, hát kinél milyen véreresebb, kevésbé véreres, de azért mégiscsak úgy mondta, hogy szeme fehérje, tehát nem vérzés kell ott legyen. És hát természetesen a szaruhártyán, hogyha hogyha főleg vegyi sérülés érte, az úgynevezett főthalszem, hát azért reméljük, hogy ez ritkán alakul ki, tehát gyakorlatilag elfehéredik a szaruhártya, már nem lesz átlátszó. Tehát ha ilyen tünetek vannak, ezek mindenkit arra kell indítsanak, hogy belássa, hogy ez itt baj van, és azonnal segítséget kell kérni, méghozzá szaksegítséget. Ezért egy kicsit taglalnám azokat, hogy az egyes részeknek az érintettsége kapcsán mi az, amire oda kell figyelni, mint tünet. Tehát a kötőhártya és a szaruhártya, ugye ezek a legelőlevők, ezek az, amik rögtön kontaktusba kerülhetnek a sérülést okozó tárgyal vagy anyaggal. Említettük, hogy ezek nagyon, tehát ezeknek a sokfélessége ismert, fémforgás, növényidészek, üvegszilánkok, stb. Szúróérzéssel jár. Ezt azért jelezném, mert mindenfajta hámsérülés szúróérzéssel jár. Ha van ott idegentest, ha nincs ott idegentest, tehát ugyanúgy érzi az illető, mint hogyha lenne valami a szemébe. Tehát ezt így ebből nem lehet eldönteni. Könnyezés, természetesen vörösödés. A vörösödés az nagyon gyorsan megy a szem esetében. Most itt nem arra gondolok, hogy bevérzik, hanem hogy a kötőhártyának az erejének a 70-75% a nyugalmi állapotban zárt. Tehát azokban nem kering vér. Elég megdörzsölni a szemünket, vagy valami minimális irritáció érje, és rögtön ezek az erek kinyílnak, és akkor már is vörös a szem. Lehet, hogy még nincs is olyan nagy baj, de a bevörösödés az instant, az gyorsan történik. És azt a másik dolog az, hogy itt az idegentest kérdése, hogy hát ha van egy szúrós idegentest, ami esetleg megakadt a szaruhártya felszínén, de sokat piszkálgatjuk, akkor ez akár be is löködhet a szem belseje felé, kinyitva a szemgolyót. Na ettől azért valahogy el kell határolódni, tehát ezért nem, majd a továbbiakban is elmondjuk, hogy nem szabad piszkálgatni ezeket a dolgokat, mert végén rosszabb lesz a kimenet, mint ahogy számolnánk. Maradandó hegek, szaruhártya homályok maradnak, és ez zavart lesz a látás. Azok a sérülések, amik már eleve áthatolnak a szemgolyó falán, hát ugye ott is különböző helyzetek, kalapáláskor leválik egy kis darab fém, ami beugrik a szembe, vagy egy fadarabka favágáskor is átszúrja a szemgolyót. Ezek jó, vagy üvegszilánk, na ez a másik, amit aztán nehéz nagyon megkapni, vagy akár egy hegyes dolog, ami nem maradott, tehát olló, ceruza, valaki belekap egy hegyes körömmel, ugye, ezek átlyukaszthatják a szemgolyót. Ilyenkor mindig az a kérdés, hogy jó, hogy átlyukat, vagy nem, és a második, hogy maradt-e idegentest. Mert ezt az idegentestet feltétlenül lokalizálni kell, meg kell találni, és ki kell venni a szemből. Ilyenkor segítnek különböző képalkotó eljárások. Ez a gyanú mindig, tehát szakember tudja, hogy ez a gyanúja mindig fenn kell álljon, hogy van-e idegentest a szemben, maradt-e idegentest. Természetesen akkor ezt ki kell vizsgálni, és a megfelelő ellátást kell biztosítani. Természetesen ugye ezek a traumák érhetik, amit említettem, a szaruhártyát, de érinthetik az úgynevezett inhártyát, tehát a szeme fehérjét, hogy így magyarázzam. És akkor ilyenkor, ha elég nagy a sérülés, gyakorlatilag a szem belsejéből kifolynak dolgok, mint a csarnokvíz, vagy egyéb dolgok, vérzést keletkezik, és ilyenkor a szemgolyó összeeshet, persze előbukhatnak onnan különböző részei a szemnek, és távozhatnak egészen a retina leválásáig, tehát ez természetesen elég drámai jelenség, hát ilyenkor azért nem hiszem azt, hogy valaki ne gondolna arra, hogy azonnal a legközelebbi kórházba, a szemészeti kórházba kellene menni. Tehát a perforáció, ami azt jelenti, hogy áthatol, tehát van egy behatoló, meg egy kihatoló nyílás, hasonlóan vérzések követik. Most ez nagyon kétélű dolog, mert általában eldugják azt a dolgot, hogy van egy, lehet, hogy felfedezzük azt, hogy van egy behatoló nyílás, de elég nehéz felfedezni egy bevérzett belsőben, hogy van egy kihatoló nyílás is. Természetesen itt annyira egyrészt ugyanezek történnek, hogy kikerülnek a szemből olyan dolgok, amik a szem belsejében szoktak lenni, például a szivárványhártya előesés, nincs csarnok, hát ezek természetesen a szakembernek a, mondjam azt, hogy a diagnosztikai elemei, de azt, hogy nagyon-nagyon lecsökken a szemgolyónak a saját nyomása, ezért nem szabad sem nyomogatni, sem olyan kötést helyezni rá, amelyik nyomja. Tehát ilyenkor ajánljuk, persze ajánljuk, hát akinél van, ha nem, akkor inkább úgy kösse le, vagy csak takarja le, de ne nyomogassa. Tehát ilyen úgynevezett plasztik óraüveg kötéseket szoktunk felhelyezni, ami eleve, tehát el van távolodva a szemgolyó felszínétől. És tehát nem szabad alábecsülni a tompa tárgyakkal okozott sérüléseket sem, mert gyakorlatilag lehet, hogy nem szakad meg a szemgolyónak a burkai, nem szakadnak meg, de attól még bent elég komoly dolgok történhetnek hasonlóan, amint elmeséltem, bevérzések, leszakadások, retinaleválás, és a többi, és a többi, és akkor ezért ezt pontosan leltározni kell, és hát megtenni a megfelelő lépéseket. Természetesen még hozzáfűzném, hogy ugye eddig beszéltünk inkább a szemgolyó, de ott van a csontos szemgödör vagy orbitának a kérdése. Bizonyos ütések, például a teniszlabga, a hógolyó, pesgősdugó, légzsák, gumipók, tehát ilyenek, amik nagy nyomást fejtenek ki gyakorlatilag szemből, azok azt okozzák, hogy valamelyik fala ennek az orbitának, a csontos falnak betörik. Ez leggyakrabban az alulsó fal, ami az arcüreg felé megy, ezt hívják angol nyelven blowout törésnek. Na most az van, hogy ez a törés miatt a szemgödörnek azon a területen fekvő része, ami bizonyos szemizmok, tehát az alsó egyenes meg alsó ferde szemizmok, azok oda be tudnak csípődni a csontocskák közé, és egy furcsa szemállás alakul ki, akár kettős látással, vagy akár anélkül, tehát gyakorlatilag az a szem nem tud felfele tekinteni, és hát ezt ugyancsak fel kell ismerni, diagnosztizálni kell képalkotó eljárással, illetve hát ilyenkor természetesen csapatmunka, tehát itt a fülorgégésztől az arcsebészig mindenki oda kell tegye magát ahhoz, hogy ezt a csontos alsó falat kiemelje belőle a becsípődött izmot, mert ha az a behegesedik utána, az akkor úgy is marad. Természetesen itt is az van, hogy a vérzések, kötőhártyaödéma, pupillatágulat is kialakulhat, szemlencse elszürkülhet, mert a nagy ütéstől ugye lesz egy ilyen úgynevezett traumás szürkehályog, ha megreped a szemlencse tokja, tehát ezeket mind meg lehet figyelni, leszakadhat az írisgyök, akkor a pupilla már nem kerek, tehát ezeket mind inkább a szakorvos vagy a szakszemélyzet látja. A megdöbbentő része, ami az emberek felé megy, az, hogy vérzés van, duzzanat van, nem tudja kinyitni a szemét, nem lát vele, vagy kettőt lát. Úgyhogy ezek lennének azok így összefoglalva, amire oda kell figyelni, és komolyan kell venni.
A medicina első perceiben szó volt arról, hogy válaszolni fogunk a következőre. Mit tegyünk és mit ne tegyünk a szemsérülés esetén, az elsősegély kérdése tehát.
Igen, már így a felsorolás alapján már próbáltam érinteni bizonyos dolgokat, de így akkor tematikusabban foglaljuk ezeket össze. Tehát ha valami belekerült a szembe, akkor próbáljuk meg kiöblíteni tiszta vízzel. Tehát most nem arról beszélek, hogy látszott, hogy kifolyt minden a szemből, csak akkor kezdjük mosogatni, hanem mondjuk bekerült egy por vagy egy vegyi anyag, akkor természetesen langyos vízzel, nem durván, hosszan tartóan, akár 15 percig is kell öblíteni ezt a szemet, vízzel, fiziológiás sódattal, ami éppen kéznél van, hogy például a vegyszert, vagy a sok apró kicsi szemcsét el tudjuk onnan távolítani. Le lehet fedni a szemet tiszta kötéssel, említettem, hogy nem érdemes megnyomni a szemgolyót, illetve ha van ilyen kagylószerű valami, lehet akár egy családorvosi rendelőben is, ezek ilyen egyszer használatos műanyag kagylók, akkor érdemes ezzel a kagylóval, mert az semmi kép nem nyomja meg a szemgolyót, illetve hát ha nagyon kellemetlen, ugye ez itt könnyezés van, fájdalom van, akkor ha rá tudjuk venni a pácienst, hogy tartsa csukva a szemét például, miután már kimostuk meg mi egymás, mert akkor az összes hám sérülés az elviselhetőbb. Természetesen esetleg műkönyzselét, vagy ilyesmit, vagy hámosító szereket be lehet csöppinteni, ha csak arra gondolunk, hogy egy felszíni sérülés történt, ha világosan látszik, hogy ott folyik ki mindenféle, meg áthatoló sérülés van, akkor ezeket nem igazán tudom ajánlani. Természetesen, hogyha közben a csontos szemgödör is sérült, vagy koponya sérülés is van ezzel együtt, akkor hát, hogyha olyan a helyzet, akkor próbáljunk nem erősen orrot fújni, és nem és függőleges fejtartással maradni, tehát nem hajolunk, nem keresünk semmit lent, stb. Tehát még egyszer, ez a három nagy dolog, tehát az öblítés, a lefedés és a függőleges fejtartás mindenfajta erőlködés nélkül, ez, ami mondjam azt, hogy A, B, C meg kell jegyezni, és természetesen a legelső dolog, hogy szakrendelőbe el kell jutni. Általánosan, hogyha nagyon biztosak vagyunk, hogy hát csak mondjuk egy kicsi lisztpor került bele, vagy valami olyasmi, ami onnan kimosható, ami nem nagy baj, akkor nem mondom azt, hogy feltétlenül futni kell, tehát ha meg vagyunk győződve, jól kimostuk, természetesen marad egy kellemetlen érzés, tehát nem meggyőző, mert mondom, az érzés, a hámhiányok, akármilyen kicsik, pont ugyanaz az érzés, mintha az idegen test bent volna a szembe. Mondjuk az a lényeg, hogy ilyenkor ez inkább ilyen össze-vissza, itt-ott-amott szúr mindenhol, míg ha van egy adott vagy két adott idegen test, akkor ott szúr, vagy ott fáj inkább, ahol az idegen test lokalizálódik. Na de ha mégis úgy gondoljuk, hogy, vagy úgy érezzük, hogy na jó, akkor ez most segített a kimosás, meg mi egymás, akkor lehet műkönycseppet, vagy műköngélt, vagy ilyen hámosító zseléket betenni a szembe, csukva tartani a szemet, ha akarjuk, le is ragaszthatjuk, de a leragasztás alatt akkor a szemhéj feltétlenül csukva kell legyen, mert ha nem, akkor kinyílik, nyitott szem a kötés alatt teljesen le fog horzsolódni a szaruhártya, tehát ez nem lesz jó. És természetesen, hát most, hogyha volt egy szakvizsgálat, akkor ott felírják a megfelelő antibiotikus, hámosító, gyulladáscsökkentő kezelést. Ami még segít, tehát mondtam, a behunyt szem és a lesötétített helyiségbe való tartózkodás, hát így is azért napokba telik, amíg ez behámosodik. És ezek után, az ABC követően mondanám azt, hogy mit ne tegyünk, ha a szemsérülés áll be. Tehát amint említettem, ne kezdjük el a szemünket dörzsölni, mert ha ott maradt tényleg egy idegentest, össze-vissza karcoljuk a szemfelszínt, amiből aztán sokkal nehezebb kigyógyulni, vagy ne adj Isten, belökjük a félig átszúrt szaruhártyán keresztül az idegentestet, belökjük a szem belsejében, na aztán ennek nagyon boldogok lesznek a kollégák, akik ki kell szedjék, mert ez egy különleges, nehéz feladat. Említettem, hogy ne fújjunk orrot, tehát főleg egy nagy koponyatrauma, egy arctrauma, egy akár lehet ez egy közlekedési baleset, egy, most ilyet is mondok, lórugás, láttam ilyent is. Tehát akkor sajnos a csontok azok recsennek, és akkor az a lényeg, hogy minden mindennel összenyílik, meg hát a melléküregek, a koponya, stb. Olyankor az orrfújás azért az úgy nem ajánlott. És ne próbáljuk meg saját magunk eltávolítani az idegentestet, mert említettem, egy, hogy nem mindig sikerül, illetve ha olyan, akkor kihúzzuk vele együtt a szemnek a beltartalmát, harmadik, ahelyett, hogy kihúznánk, esetleg belökjük, és akkor ebből nem lesz jó vége, bejut a szemgolyóba. Na és akkor hát még azért felsorolnék egy pár teendőt, amit esetleg elsősegélyként el lehet végezni. Tehát említettük a csontos szemgödörnél, ott biztos lesz vérzés, mert sajnos ez a terület rettenetesen érbő. Tehát ezt akár csapvízzel is a vért le kell mosni, és ugyanez a helyzet, hogy egy tiszta vagy steril gézlappal le lehet fedni. A tompasérülések kapcsán a szem belseje is bevérezhet, ilyenkor megint ez a lényeges, hogy meg leszakadhatott egy csomó minden, tehát hogy olyankor próbálunk a fejünkkel egyenes tartást felvenni, nem nagyon hajolunk, nem emelünk, nem erőlködünk, hogy a felesleges további károsodásokat elkerüljük addig is, amíg ugye a szakember elmondja a véleményét, illetve megteszik a megfelelő lépéseket. Néha nem jár olyan drasztikus következménnyel, de nem szabad ugye lebecsülni a tompa tárgyak okozta sérüléseket. Ugyanez a mese, hogy az ütés kapcsán megnyílhatnak különböző csontos üregek, nem fújjuk az orrunkat, függőlegesen tartjuk a fejünket, ha szennyeződés került oda, akkor próbáljuk azt lemosni, és figyelem erre, és persze letakarni addig, amíg a megfelelő helyre kerülünk, figyelem erre az úgynevezett szemgödri alsó fal törésre, a blowout törésre, mert akkor ugye szükséges a team munka az orvosok részéről is. Természetesen, hogyha csak felszíni sérülések vannak, és az üveg esetleges idegentestek eltávolíthatók, akkor úgynevezett konzervatív terápia történik, tehát fertőtlenítés, antibiotikum, hámosítás, gyulladáscsökkentés, és hát amit még tudnak a szemészek, de abban az esetben, hogyha belül történtek nagy bajok, ez az leszakadt, kibukott, kinyílt, ez levált, stb., akkor műtétre van szükség, és ez már aztán egy szuper specializált egysége, tehát nem is akármilyen szemészeti kórházat feltételez. Hát itt beszélhetünk külön, nem tudom mennyire érdekes még ez a dolog, de azért elmondom azt, hogy ugye antibiotikus cseppeket azért inkább a szakember javasoljon. Nagyon fontos a szemhéjaknak a kifordítása, de ezt persze természetesen megint szakember végezze, mert nagyon gyakran az idegen testek oda ülnek be. A felső szemhéj az egy kagyló alakú, rostos, hát, készülék, gyakorlatilag az a váza a szemhéjnak, és ha alája kerül az idegen test, tehát nincs befurodva a szaruhártyába, hanem a kötőhártyán mozogva alája kerül, gyakorlatilag oda be, ott marad. És akkor ahányat pislogunk, annyiszor fog fájni, végigkarcolja a szemfelszínt. Na most ezt feltétlenül mindig ellenőrizni kell, és ki kell fordítani a szemhéjat, de természetesen ezt megint szakember végezze, először is legyen meggyőződve, hogy a szemgolyó nincs kiukadva, mert ezekkel a nyomogatásokkal nem megyünk sokra, illetve ezt feltétlenül el kell távolítani, mert akkor nem fog meggyógyulni, sőt, sokkal nagyobb sebb fog képződni a szemfelszínen. Hát körülbelül ennyi lenne az. Ja, és még ami nagyon fontos, tehát, hogy a különböző sérüléseknél nagyon fontos a széles spektrumú antibiotikum terápia, természetesen orvosi felírásra, a gyulladáscsökkentés, és ami nem elfelejtendő, a tetánusz profilaxis.
Folytatva a medicinát, a beszélgetésünket, kedves doktornő, milyen lehetőségek vannak, milyen konkrét lehetőségek vannak a szóban forgó sérülések kezelésére?
Hát miután ezeket elmondtuk, hogy első segély meg szakterület megoldásai, tehát ugye van egy sürgősségi ellátás, hát az első ugye, aki ott van, hogy otthon történik ez leginkább, ugye az otthon történt baleseteknél. Az első segély lépéseit azt leírtam, de természetesen az a lényeg, hogy minél gyorsabban szakorvosi rendelőbe, vagy szakorvosi ambulanciára kerüljön a páciens. Természetesen az orvosi rendelőbe el lehet menni a családorvoshoz is, hát mondjuk az ő kompetenciája és gyakorlata az jobb, mint esetleg egy akárki, aki nem foglalkozott ezekkel, mert mégiscsak fel van készülve bizonyos dolgokra, és tudja legalább azt, hogy mit nem szabad tennie, de sajnos bizonyos dolgokat ő se tud tetánusz profilaxist, azt tud csinálni esetlegesen, ki tudja mosni esetleg jobban, vannak eszközei, jobban ki tudja mosni a szemgolyót, esetleg profib kötést tud felhelyezni, de ezen túl ő is az lesz, ő is azt fogja mondani, hogy akkor el kell menni egy megfelelő helyre, ami lehet akár szakrendelő, ott is lehet elsősegélynyújtást végezni, illetve hát valamennyire fel lehet tározni, hogy mi az, ami történt, és természetesen, hogyha a szakrendelőbe úgy látják, akkor úgy is átirányítják azonnal a kórházi ellátásra. Na most a szakszerű kezelés természetesen, ami lehet konzervatív és vagy sebészi ellátás, az a következő lépéseket kell végigjárni. Az egyik, az első az, hogy a sérülés pontos körülményének a tisztázása, mert ebből derül ki, hogy mivel történt a sérülés, hogy történt a sérülés, van-e idegen testre gyanú, milyen vegyszer kerülhetett a szemébe, stb. És azután következik a sérülés pontos leltározása, ami nem mindig egyszerű, pont azért mondom, mert ha felszín sérült, az látható. Ha minden be van vérezve, és semmit nem lehet belátni, akkor már nagyon nehéz. Vannak képalkotó eljárások, de egy ultrahang az nem mondja el olyan tisztán, még a CT se esetlegesen, csak azt lehet látni, hogy a szem belseje esetleg tele van vérrel. És nem látjuk azt, hogy esetleg a retina le van válva, vagy ilyen dolgok. Természetesen azért vannak itt indirekt tünetek, de mondom, nagyon pontos leltározásra van szükség, vagy itt említettem azt, hogy látjuk, hogy van egy bemeneti seb, egy ruptúra, egy szakadás, de azt nem láthatjuk, hogy esetleg hátul van egy kimeneti is, például ez már nehezebb. Meg az idegentest, hát van, hogy látszik az idegentest, mert mondjuk teszük fel egy drót, vagy egy tű, és akkor kiáll a sebből. Vagy egy olyan pici darabka, én olyant is láttam, hogy nem is tudta az illető, hogy a szemébe van. Meg lehetett látni, tehát, hogy nagyon alaposan vizsgáltuk, akkor láttuk, hogy valahol a szaruhártya a szélén, tehát ott őt nem zavarta, mert a szélén volt, nem azon a területen nézett. Tehát mindent átlukasztva, egy igen icipici fémszilánk bejutott a szemfenékre, ott betokolódott, és ez volt a jobbik eset, mert nem csinált nagy bajt. És ő ezt végigélte valamennyit, és végig, a békén is hagytuk addig, amíg nem volt egyéb tünete, de ilyen is történt. Tehát azért mondom, hogy ezt én ma már ennek ugye megvan a módszere, hogy ezt hogy kell eltávolítani, de egyszer fel kell eltározni. Tehát a nyílt sérüléseket mindenképpen azonnali sebészi ellátásra kell küldeni, illetve meg kell tenni szaruhártya, in- és kötőhártya, szemhéjak, szemizmok, szemgödör, tehát minden ilyesminek a sebészi ellátását el kell végezni, és amit mondtam, ez nem is csak kimondottan szemészi feladat sokszor. Tehát beszéltünk az előbb azt, hogy fertőzés, tetánusz profilaxis oltások, tehát ugye a tetánusz oltás az van egy ilyen, hogy az ismételendő, illetve hát a komplex antibioterápia, ami mindenre kiterjed, mert ugye külső környezetből olyasmik kerülhetnek be a szembe, akár anaerob baktériumok, amik nagyon csúnya dolgokat tudnak művelni, tehát gyakorlatilag elveszti az illető ettől is a szemét. Gyulladás csökkentés, a normális szemnyomás helyrehozása, tehát se nagy ne legyen, se kicsi ne legyen. És ezek mind bele tartoznak ugye a kezelés ezen lépésében. Nagyon gyakran, tehát van egy sürgősségi szemészeti, vagy akár csapatmegoldás, és azután a maradvány állapotok, az úgynevezett invalidáló hegek, szemgödör, plasztika, szemizomplasztika, szemhéjpotlás, kötőhártya, plasztika, szaruhártya plasztika, szöveti transzplantáció kérdése, hát ez itt nálunk elég nehézkes, mert nincsenek ilyen irányú szövetbankok, nem igazán vannak, általában külföldről kell megrendelni őket, és nem is kisán. Tehát ezek több lépésben zajlanak, tehát ezeket nem sürgősségileg csinálják. Természetesen, ha van egy traumás szürkehályog, egy a lencse, vagy leszakad a lencse, vagy nagyfokú intraokuláris, tehát szembelső vérzés alakul ki, ezeket mondom, ilyen lépésekbe kell megoldani. Azt kell tudni, sajnos az ideghártya sérülés, hát ha látható és olyan a helyzet, vissza lehet tenni az ideghártyát, de hogyha például úgy szakadt le, vagy olyan sérülése van, azt sajnos nem lehet pótolni. Ez nagyon fontos. És hát, hogyha oda jut esetleg az illető, hogy a szemgolyó elvesztődik, mert mondjuk mindenki ürült belőle, akkor sajnos tehát lesz egy csonk, hogy mi ezt hogy képzik ki, ennek is külön megvan a plasztikája, és akkor szemprotézist kell majd behelyezni.
A megmaradt percekben beszéljünk arról, hogy milyen látásrehabilitációs lehetőségek ismertek, hát a maradandó látáskárosodás pszichoszociális kérdéseire is gondolunk.
Igen, hát ez amit leginkább ugye az embereket érdekli, mert a sok orvosi leíráson túl mi az, ami marad. Tehát számosan adat bizonyítja, hogy a szemsérülések óriási terhet jelentenek az egész társadalom számára is, de az egyén és a család számára is. És persze egy nagyon-nagyon komoly kihívás, főleg egy mindenfajta sérülést, mindenfajta részt, szemrészt érintő sérülésnek a konkrét ellátása, tehát ilyen szempontból az orvosnak is egy nagyon nagy kihívás. Nagyon ultraspecializált egységeket feltételez, ahol képzett különböző szakterületeken képzett orvosi csoport kell. Egyik ilyen műtétet csinál, másik olyan, stb. Tehát ez nagyon megerőltető, és hát természetesen pszichésen is megterhelő. Tehát itt mindig is az elsődleges feladat az, hogy valahogy visszaállítsuk a látási funkciót. Ellenkező esetben egy látási rokkantság alakul ki. És akkor ennek ugye mindenfajta, azt szerint, hogy hány egy szem, két szem volt érintve, különböző dolgok jöhetnek elő, tehát van egy szeme megmarad, vagy megmarad mind a két szeme, vagy marad egy szeme se, ilyen is lehetséges. Van kettős látása, nincs kettős látása. Milyen az látásilleség, ami marad azon a szemen, milyen látótér marad azon a szemen, hogyha ez nagyon csökkent és károsodott, ugye az ugyancsak látási rokkantság. A munkaképessége, például az, aki hivatásos sofőr fél szemmel, nem fogják engedni hivatásos sofőrnek lenni. Tehát normális, nincs kétszemes látása. Akkor ugyanezek a sérülések, hogyha ezek munkabalesetnek minősülnek, akkor ugye ennek jogi következménye is van, mert egyrészt a munkáltató, aki szigorú törvényekkel kötelezve van, hogy betartson bizonyos munkavédelmi szabályokat, és be kell tartassa ezeket a szabályokat, tehát őt ilyen módon felelősségre tudják vonni, illetve az illető, ha ezt nem úgy végzi el, mint ahogy aláírta, hogy ő tudomásul vette, hogy ezt be kell tartani, és mégsem, akkor ugye itt a jogi dolgok aztán következnek, hogy ki is volt a hibás, ki fizet ki mit, kinek, tehát ez nagyon bonyolódik. és hát törvények vannak, különböző rokkantsági fokokat lehet megállapítani, kis, közepes, kifejezett, illetve nagyfokú látáscsökkenés, látótérkiesésekkel együtt. Természetesen van egy jogi képviselet is, nem csak a sérültekről beszélünk, hanem mindenfajta látás problémával küszködő egyénről. Van a Nem Látok Országos Szövetsége, ahol ezek az emberek oda felvételüket kérhetik, és akkor hát bizonyos dolgokat, bizonyos jogi képviseletet és juttatásokban van részük. Illetve, hogyha munkaképesség csökkenése áll fenn, akkor betegnyugdíj, állami segélyezés kérdése áll fenn, de természetesen mindig szakmai elbírálás van, expertízis kapcsán van, ezekre nagyon szigorú kritériumok és törvények vannak. Természetesen itt a szakorvosnak, két szakorvosnak kell megítélése, és azon túl természetesen az expertízist végző szakorvosnak a véleménye a fontos. És mit lehet tenni ezeken túl az úgymond szerencsétlenül járt illetővel? Tehát szakmai segítség az, hogy próbálunk akár pszichoterápia kérdésével tehát oda irányítjuk a pácienst, akik maradandó sérüléseket szenvednek, egyfajta szociális reintegrációban legyen részük, meg kell tanuljon az egyén együtt élni a rokkantságával, például a közlekedésben hogy veszt részt. Na most, ha van valamennyi látása a látótere, akkor hogy szkennelje, úgymond szkennelje, hát ez egy olyan szó, hogy gyakorlatilag a látásával letapogatja a teret, mivel hogy túl kicsi ez a folt, amit lát, tehát gyakorlatilag szemmozgásokkal, fej- és nyakmozgásokkal hogyan tud akkor közlekedni. Hát természetesen ugye láttak már olyant, aki ugye fehérbóttal megtanul esetleg közlekedni, vannak vakvezetőkutyák, az olvasási problémák, hát ugye most vannak ezek a digitális eszközök, a számítógép elmondja, felolvassa a hangos könyvet, sőt vannak azok a készülékek, amik a szemüveg szárára erősíthetők, felolvasnak egy-egy oldalt, természetesen sajnos ezek nincsenek ingyen, és elérhetők, csak nincsenek ingyen. A családnak a kiképzése, felkészítése, pszichológiai segítségadás, a közeli környezetnek az átalakítása, akadálymentesítés, hangjelzések, ez például kint a közlekedés, hogy az átjárók azért kattognak, hogy akkor tudja az illető, hogy akkor átmehet, és hát a közösségi terekben is, akár csak otthon, akadálymentesítés és hangjelzések kialakítása is lehetséges.
Doktornő, záró gondolatként még megfogalmazzuk, elmondjuk azt, hogy a szemünk tehát pótolhatatlan, de egy pillanatnyi figyelem, egy jó döntés elég lehet ahhoz, hogy megőrizzük a látásunkat. Hát vigyázzunk rá minden nap.
Én annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy ismernünk kell az esetleges szemsérülések okait, körülményeit, és elsősorban el kell kerüljük őket, ki kell védjük őket. Fontos a megfelelő védőeszközök tudatos használata. Ismernünk kell az elsősegély elemeket, amiket elsoroltunk, és azokat, hogy mit nem szabad tenni, nehogy hogy rosszabb vége legyen aztán a dolognak. És természetesen időben kell szakemberhez fordulni, és a speciális kezeléseket elvégezni. Jó, hogy két szemünk van, ezt nem kell elfelejteni. Minden rossz szem, amelyik kicsit is lát, jobb, mintha nem volna. Két rossz szem mindig jobb, mint egy rossz szem, vagy egy se, és esetlegesen a maradandó sérülésekkel együtt meg kell tanulni élni. Ez akár az egyén, a család és a társadalom szintjén. És hogy lássuk ezt, hogy ez mennyire fontos, talán ide idéznék akár Reményik Lászlótól egy idézetet. Ami születésünktől megadatik, mint például a látás, azt addig, amíg használhatóan kitart, nem az értékén kezeljük, csak a hiány döbbent rá, micsoda kincset is kell nélkülöznünk. És még mondanék egy hasonlót, talán a hétköznapok is olyanok, mint a látás vagy a csend. Az ember észre sem veszi, milyen értékesek, míg egy napon el nem veszti őket.
Igen, ez így van. Doktornő, hát köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben is.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos nevében is a medicina szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, hogy az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!